Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Csikrákosról jelentkezünk, ahol január 28-án Székelykapuk múltja és jelene címmel szakmai tanácskozást tartottak. Öröm volt látni, hogy nagy érdeklődés övezte az eseményt mind a néprajzosok, mind a népi fafaragók részéről. Műsorunkban a népi fafaragás és a Székelykapuk csodálatos világára próbáljuk felhívni figyelmüket. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. A zenei betéteken Fogorasi György, Farkas András, Szabó Edit, Cseh Judit, Bokor Ildikó és Tóth Tamás énekel. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Zöld volt a mező, színes a rét, ház ült a völgyben, kék volt fenn az ég. Ó, fehér felhőkkel cicázott a fény, csillagot vetett a patakok vízén. Ott lent, ahol kúszált egy pár, te meg én. Sárgult a mező, szürke a rét, száz nehéz felhőtől sötét lett az ég. Jég hideg szellő száll az álmok ligetén, így színű ruhát ölt patakon a fény. Ott lent, ahol kószált egy pár, te meg én. Szóljon az ég, hogy miért van ez, miért? Szóljon az ég, hogy kiért van, kiért? Hiába a szó, a válasz néma csend, megnémult a világ, csak szívem hangja csend. És várom a napot, hogy majd visszatérsz. Nem lehetsz te boldog, míg társad nélkül élsz. Az emlék még él a távolok ködén, és zöld lesz a mező, majd visszatér a fény. Ott lent, ahol kószált egy pár, te meg én, te meg én.
Antor Tibor, népi fafaragó, Görcsvalla.
Itt Csikrákoson egy nagyszerű rendezvényt tudtak összehozni. Nehéz volt ezt megszervezni?
Bizonyára azt tudom mondani, hogy igen, nem ment gördülékenyül, mert egy ekkora szabású rendezvényt megszervezni oda egy ember nem elég. Nagyon sok segítségem volt a Megyei Kulturális Központ, a Hagyományok Háza, és valójában minden résztvevő segített abban, hogy létrejön ez a rendezvény.
Mekkora területről jönnek a népi fafaragók?
Amikor ennek a rendezvénynek a betületén gondolkodtunk, akkor azt mondtuk, hogy csak Alcsík és Felcsík. Na most akkor, ha besegített a Hagyományok Háza és a Horta megye Kulturális Központ, akkor kiterjedtünk egészen Háromszék, a Kászonok, sőt, Udvarhelyszék, Hunyad, egészen nagyszabású rendezvény lett belőle.
Hát akkor mondhatni Székelyföld és Erdély egy része.
Pontosan. Pontosan.
Ez összességében hány embert jelent? Hány embert kellett megmozgatni?
Személy szerint tudom az alcsik és a fejcsiki faforgó kollégáknak a számát, akik 19-en, talán 20-an vagyunk, de ilyenkor jönnek az előadók, akik beszélnek a programokról, a székelykapu restaurálók, több mint 50 vagy 60 személy szerint ezen a rendezvényen.
Vannak még igazi népi fafaragók?
Vannak. Én amikor ezt a rendezvényt átgondoltam, és kiugrott az ötlet belőlem, akkor azzal az elgondolással akartam szervezni, hogy mindenki, aki egy picit is faragott, vegyen részt ezen a rendezvényen, nem föltétlenül székelykaput kellett faragnia, hanem egy síkba, egy darabocska deszkára, amit a kezébe vett, és elkezdte ezt a munkát, azt mindenkit szívesen és szeretettel várunk.
A fiatalok is kedvet éreznek ez iránt? Vagy ez a szakma is kezd kiöregedni?
Ez úgy van, gondolom, hogy mennyire népszerűsítsük ezt a szakmát. Mit látunk benne? Honnan indul ez a fafaragás? Mit csinálunk ma? Mi lesz a jövője? Tehát olyan emberek hívtak fel fiatalok, akiket egyáltalán nem is ismertem, és elmondták, hogy hallották, hogy lesz ez a rendezvény, ők is faragnak, jöhetnek-e? Hát persze, azt mondtam, természetesen jöhettek. Reméljük és bízunk benne, hogy ez a szakmai tanácskozás mindenkinek a javára válik.
Ez a szakma mennyire bulvárosodott az utóbbi időben?
Nem mondhatnám, hogy bulvárosodott. Nem. Egyrészt az is lenne most ennek a rendezvénynek a témája, hogy a Varga tanár úr mondta, hogy különböztessük meg a gicset a népi fafaragástól, tehát a darabokra, akár székelykapu, akár bútor, ne kerüljön gics, csak a tiszta forrásból merítsünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Császár Attila, Csikrákos község polgármestere.
Itt Csikrákoson mennyire divat a székelykapu? Mennyire nyitnak e fele a mai emberek?
Azt tapasztaljuk, hogy reneszánszát éli ez a típusú építkezés, és nem véletlenül, hiszen őseink a székelykapuban úgymond nem csak egy bejárati eszközt láttak, hanem sokkal többet írtak rá, sokkal többet üzentek a külvilágnak, és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt időszakban, ha nem is gombamód, de nagyon megszaporodtak azok a porták, ahol székelykaput állítanak. Pont ezért is fontos, hogy egy ilyen szakmai konferencia keretén belül a fafaragók is találkozhassanak, egymással beszélgethessenek, illetve szakmailag is fejlődhessenek, mert azért látunk keserű, szomorú és nehéz példákat is, ami nem biztos, hogy a mi székelykapunk, nem biztos, hogy a mi motivumaink, és valahol ezek a rendezvények kellene azok a szakmai hátteret biztosítsa ezeknek a faragóknak, akik ezzel foglalkoznak.
Az itteni ember ragaszkodik ahhoz, hogy itteni motivum legyen a székelykapuján, mert én már láttam olyant, hogy van udvarhelyszéki, meg innen onnan ráfaragva a csiki székelykapura is, holott megvannak azért a nagyon jól elkülöníthető motivumok és jelek.
Ragaszkodnak, de van kirívó példa is, tehát akár máramorosi motivumokat is találunk, akár a településünkön is székelykapun, ami úgy gondolom, hogy nem ideillő. Önmagában szép, önmagában rendben van, csak nem a miénk. És pontosan ezért is tartjuk fontosnak, hogy szakmailag is egy kicsit fejlődjenek a fafaragók, és ezt tudatosítsák magukba, hogy ami a miénk, ami a csiki, most ezen esetben, az akkor maradjon is az, és abból ne térjen ki senki.
A szakemberek próbálnak megfogalmazni javaslatokat, de mennyire lehet ezt a mai világba kivitelezni? Mert mindenki úgy érzi, na már nekem aztán ne mondják meg, hogy én a pénzemért apám mit csináljak, de azért valahol csak kéne szabályozni, vagy valahol csak kéne ezt betartani, vagy betartatni.
Igen, erre talán van jogi lehetőség is, hogyha jobban körülnézünk az önkormányzat házatáján. Az általános rendezési terv az egy igen tág fogalom, de biztosít olyan eszközöket adott esetben az önkormányzat kezébe, amivel szabályozni tudja kizárólag, hogy milyen típusú építkezések és hol történhetnek meg. Csikrákos község esetében elmondható, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy 16. századi település szerkezet van megmaradva, szinte autentikus formában. Éppen most készítjük a pugunkot, Körlő Miklós műépítész, aki az egész folyamatot vezeti, és ő hívta fel rá a figyelmet, hogy ez a település szerkezet, ez számunkra egy plusz tehet is adott esetben jelent, de erre figyeljünk oda, hogy ne gicsesedjen el az építkezés, és mind ilyen a székelykapu, mint központi eleme egy portának nyilván fontos szerepet kap. Elméletileg és gyakorlatilag is lenne rá a lehetőség, hogy az önkormányzat ezeket a túlburjánzott, néha nem ideillő székelykapukat megfékezze, és a felállítását megfékezze.
Hány éves a legrégebbi székelykapu, ezt úgy nyilván tartják-e?
Sajnos nem. Az én tippem szerint olyan 100 év körüli lehet.
Görösfalván Antal Tibor restaurálja is a régi székelykapukat, és gondolom még más is, ha ideje van meg felkérése rá.
Igen, én abban a szerencsés helyzetben vagyok személyileg, hogy szomszédom Tibi bácsi, úgyhogy elég sokszor látom az ő munkáját. Mindig csodálattal tekintek a 100-150-200 éves székelykapukra, amikor nem csak hogy meg kell emelni, és még mindig olyan súlya van, hogy alig bírjuk szomszédokul, hanem azt a munkát, ahogy egy ilyen székelykaput restaurálnak, és minden tiszteletem azokért az emberekért, aki nem összevágja és elégeti, hanem elhozza egy szakemberhez, egy picit felújítódik, és akkor tovább díszíti a portát.
Ha tudnánk, mit hoz a holnap, a sorsunk mit ígér, hogy jót vagy rosszat tartogat az élet, majd hoz reám, vagy hoz valami szépet, mi lenne, ha tudnánk előre. Szállnánk véle, tisztétlenül az ember hogyan nézze, hogy sodorja az élet a maga útján, hogy változtatni ő sem tud a sorsán. Bár jól tudja, hogy mit kellene tenni, hogy melyik úton merre kéne menni, még választhatna jó és rossz között, ám mégsem dönthet ő a sors fölött. Lám csak mi szerencse, hogy jövőnk titok marad, a sorsunk velünk mostohán is bánik, remény van rá, hogy majd jobbra válik, a holnap fényes déli bábbal állít. És éltet a remény, teszel a győztes, s ha elrontod, csak te lehetsz a vétkes, a szélcsend és a vihar egymás.
Szöcsné Gazda Enikő vagyok, a Székely Nemzeti Múzeumnak a néprajzos muzeológusa.
Itt Csíkban nagyon sok a régi-régi székelykapu?
Elég sok, tehát a székelyföldi viszonylatban a legrégebbi fennálló székelykapuk azok Csíkban vannak, érdekességképpen nem udvarhelyszéken, holott az ember azt hinné, hogy ott van a dömping, a köztudomású, és hogy ott vannak a legérdekesebb kapuk. Számokban nem bocsátkoznék, bár voltak részfelméréseink, de nem teljes felmérések.
Körülbelül melyik részén vannak itt csíknak az eredeti motivumokkal gazdag kapuk?
Alcsikon van az viszonylag nagy számú régi kapu, ott található Csíkszentgyörgyön a legrégebbi, még ma is eredeti helyén álló 1775-ös egyik kapu. Azt lehet mondani, hogy az 1840-es évektől egészen az 1860-as évek végéig abból a rétegből, az egy külön stílus, abból a rétegből van viszonylag nagy számmal is jól megismerhetően több kapu. Hogy falvakat mondjak, Csíkszentgyörgy, Bánkfalva, Csíkszentmárton, Csekefalva, Csíkverebes, tehát ezek azok a helységek, ahol nagyon szép kapuállományt lehet megismerni.
Melyek a jellegzetes csíkszéki motivumok?
Több réteg van, az egyik legarchaikusabb réteg, amiből már csak nagyon kevés darabot lehet megismerni, az egy reliefált, csavart, oszlopos, ilyen seprűszerű, tulipános végű kapulábú kapu rétege. Ebből tényleg csak egy pár darab maradt fenn Csíkszentgyörgyön, Csíkszentmártonban. Az alcsiki kapuk közül még ami nagyon jellemző, azaz ilyen növényi ornamenseket, virágmotívumokat a geometrikus mintaállománnyal ötvöző nagyon érdekes faragási stílus, ami valamikor színezett is volt, napjainkban már nyilván, hogy a legtöbb helyen nem is tudják ezt, hogy színezett, mivel hogy lekopott róluk a festék.
A szakemberek sok mindenben nem értenek egyet, ez miből alakul ki?
Nem szabad túlságosan leszűkíteni egyetlen véleményt se. Nagyon sok mindent nem tudunk. Nagyon sok a belemagyarázás, és nyilván, hogy a belemagyarázás vagy a túlzott erőltetett teóriák, azok mindig károsak. Az is egy nagyon káros teória, amikor úgy hisszük, hogy mi találtuk fel a spanyol viaszat. Például az a kérdés, hogy milyen-e a székelykapu. Nyilván, hogy a milyen is. Van egy kapuszerkezet, amelyhez mi hozzáadtuk a saját egyéni stílusunkat, hozzáadtuk a fantasztikus reneszánsz ornamentikát, a gyönyörű faragványokat, a gyönyörű színezést. Tehát igenis a sajátunk ez, de amikor túlzottan egyoldalúan foglalunk állást, az általában mindig nagyon káros. Tehát a legtöbb vita akkor alakul ki, amikor nagyon meredek elméletek születnek egy-egy kapuval vagy ornamentikával kapcsolatosan.
Megmutatta, hogy azért német területen is volt valami hasonló, tehát sosem lehet tudni, hogy melyik volt hamarabb a tyúk vagy a tojás, hogy az volt, vagy a miénk volt hamarabb, de itt az a lényeg, hogy az őseink valamit továbbfejlesztettek, vagy a szép ízlésüket úgy valahogy megmutatták ezeken a kapukon.
Igen, egyrészt ez a fantasztikus, hogy továbbfejlesztettek, másrészt pedig az a fantasztikus, nyugaton most kezdenek rá figyelni a keleti részekre, hogy olyan kulturális relikviákat sikerült megőrizni, és tovább éltetni, és tovább fejleszteni, és megmutatni, amelyeknek nagyon-nagyon mély gyökerük van. Azt szokták mondani, hogy a németek a megőrző nép, és a székelység például ki szokta dobni az értékeit, hát pontosan a kapu példa a példa arra, hogy nem igaz, hogy mindent kidobunk. Ami a szívünkhöz, az identitásunkhoz, a múltunkhoz, a lelkünkhöz hozzátartozik, azt igenis megőrizzük és próbáljuk tovább éltetni.
Egy muzeológusnak mennyire fáj a szíve, amikor látja, hogy nem az kéne legyen ráfaragva, de azért mindenféle összevisszaság is megjelenik manapság a székelykapun, amit mi székelykapunak nevezünk.
Nyilván, hogy muzeológusként egy kicsit arra szoktunk figyelni, hogy túlságosan ne kritizáljunk azért, mert az nagyon erős kritika az általában visszájára szokott elsülni. Én úgy gondolom, hogy nincs elveszve a székelykapun, kapuk faragásának az ügye, annak ellenére, hogy tényleg rengeteg a gics. Én úgy érzem, hogy meg kell tudnunk maradni az egyszerűségnek a talaján. Tehát ezek a kapuk nem túl burjánzóak voltak, és hogyha meg tudjuk tanulni azt az alázatot, hogy ne versengjünk, és ne az legyen, hogy az enyém úgyis szebb lesz, és úgyis nagyobb lesz, és úgyis kifaragottabb lesz, mint a szomszédé, akkor nincs elveszve az ügy. Mindig ezt szoktuk ajánlani, hogy nem kell gépiesen másolni, tehát az ugyanúgy a halála egy stílusnak, hogyha kopíroznak és semmit nem tesznek hozzá. Tehát attól lesz a miénk, hogyha valami aprót hozzáteszünk, hogyha valamit sajátunknak érzünk, viszont meg kell tartani azt a hagyománykeretet és azt az egyszerűséget, azt a stílusbeli jellegzetességet, ami általában a székelykapukat jellemezte.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Szűs Lemente vagyok, Gyergyói, Tarisznyás Márta Múzeum néprajzusa.
Milyenek a székelykapuk a Gyergyói medencében, és vannak-e egyáltalán még?
Vannak bőven, hál' Istennek régiek is vannak, és vannak újak is, amelyek a régieknek a mintájára készülnek. Vannak szép számban, igen.
Melyik a legidősebb? Számon tartják-e?
Leltár minden faluból nem készült. Tudomásom szerint a gyergyói falvi kapu a legrégebbi. Sólyom Csaba kollégám állítása szerint 1700-as, nem tudom pontosan az évet, de körülbelül.
Vannak jellegzetes motivumok a Gyergyói medencében, vagy az egyszerűsége az a jellegzetes?
Látszólag egyszerűek a kapuk, ugyanis ugye fenyőfából készülnek, és emiatt nem úgy faragható a fenyőfa, hogy egy cserefa, vagy valamilyen kemény fa, úgyhogy ez a gyergyói népépítészetnek, nem csak a székelykapunak, hanem a egyéb elemeknek is a fenyőfával való viszony határozza meg a motivumkincset. Ez a kisné Portikirén foglalkozott sokat, igazából itt a fenyőfa deszka díszekre is kell gondolni, elsősorban inkább fűrészelt díszek jellemzőek, mint a faragottak, mondjuk úgy.
Akkor azt jelenti, hogy ha restaurálásra kerül egy ilyen székelykapu, akkor könnyebb dolguk van?
Hát ezt a restaurátorok tudják. Igazából a fenyőfával lehet, hogy könnyebb dolgozni, mint egy kemény fával. Az is lehet, hogy a tartósítása viszont nehezebb, mert ugye puha fáról van szó.
Az előadásából is kiderült, hogy azért van rivalizálás a települések között. Ez miben nyilvánul meg?
Ez folklór. Igazából rengeteg falu csúfoló van, amivel szintén foglalkozunk. Nagyon sok jópofa történet van. Minden gyergyői falu között van egy kis rivalizálás.
Itt a székelykapuban is megnyilvánul az, hogyha az egyik épített valamilyent, akkor én nagyobbat építek, vagy másabbat próbálok?
Ilyen példáról nem nagyon tudok. Valószínűleg, hogy van, de ezzel nem igazán találkoztam.
Feliratok vannak a gyergyó székelykapukon?
Vannak, igen, népszámok vannak. Van, ahol akár egy vallásos idézet is van. Van úgy, hogy például a kaputükörbe belefűrészelt felirat, vagy belekarcolt. Nem annyira jellemző, de van.
Az utóbbi időben ott is elterjedőben van a faragott díszes kapu. Ez mennyire tájidegen?
Elég tájidegen, hogyha megnézzük, hogy a régi gyakorlat az nem volt annyira jellemző, vagy igazából lenne tudomásunk, mert ugye nagyon tartós a kemény fa. Tehát jóval több példa lenne még fennmaradva, hogyha nagyon elterjedt lett volna az a típus. Viszont az embereknek tetszik, most nem akarom a globalizáció szót elővenni, de már elő is vettem, tehát hogy igazából vannak már olyan faragók, akik helyben dolgoznak, és készülnek ilyen kapuk is.
Hosszú távon lehet-e abban gondolkodni, hogyha valaki egy ilyen régi kaput ki szeretne dobni, akkor esetleg a múzeum udvarán felállítani, vagy valahogy a múzeum közbe lépjen, hogy mégis megmaradjanak?
Igen, ez elég sürgető, égető kérdés. Fejben foglalkoztunk igazából, bizonyos adottságai vannak a Gyergyói Múzeum udvarának, és igen, mostanában fogalmazódott meg ez a gondolat, hogy egy korábbi tervünkkel ellentétben lehetséges, hogy megmentünk és ott felállítunk gyergyői kapukat.
Arra volt példa, hogy valaki ingyen is felajánlotta, csak hogy ne kerüljön a tűzre?
Ha nem is ingyen, de nem egy olyan nagy összeg egy régi gyergyői kapu, legalábbis eddig nem volt arra példa, hogy egy vagyonba került volna. Én remélem, hogy ott, ahol egy ilyen kaput meg kell menteni, ott a tulajdonos is belátja, hogy gyakorlatilag ugyanannyi tűzifát ér, mint amennyit nyom.
Nagyon érdekesen szemléltette, hogy a székelykapu még Gyergyóban is támogatásra szorul, tehát megvannak támaszva innen-onnan, mert süllyed, meg megdől. Egy székelykapunak mekkora az élettartama normális esetben?
Ha egy fenyőfa székelykapuról beszélünk, akkor nem olyan sok, mint valószínűleg egy 1600-as cserefa kapu, ugye, amit említettük, hogy a legidősebb ismert kapu, legalábbis annak maradványait, amit a Magyar Néprajzi Múzeum őriz, a Mikázi kapu. Tehát olyan régi nem tud lenni egy fenyőfa kapu, tehát ez attól is függ, hogy mennyire tudták tartósítani, de igazából nagyon kevés az, ami több száz, erről nem beszélhetünk a gyergyű kapuk esetében szerintem.
Valamivel lehet motiválni a tulajdonosokat, hogy akkor valami hasonlót készítsenek el, és mondjuk 20-30 évet fog állni az a kapu, mint hogy pléből meg tájidegen megvalósítást hozzanak helyébe.
Minden bizonnyal lehet motiválni, de én azt látom egy részt, hogy a faluk közösségekben azok, akiket ez érdekel, azok vannak, és talán a számuk növekszik is. Éppen Gyergyőcsomafalváról van egy nagyon jó példa, ahol egy régi székelykaput, hát nem felújítottak, de egy nagyon hasonlót állítottak a helyébe. Hogy hogyan tudjuk mi motiválni, hát ez mindig probléma, mert nem szeretnénk annyira motiválni egy közösséget, hogy a közösség ennek hatására átalakuljon, viszont jó példákat tudunk mutatni, és akarunk is mutatni, ez a mai konferencia is ennek része tulajdonképpen, hogy a híradásokban fenntartani az érdeklődést, ezt szeretnénk tenni, vagy ez a leginkább logikus, vagy észszerű, hogy ezt tegyük.
Toka van, és ez új nehéz. Hisz érzed már, szép az élet, és álmaidból vágyod éved. Jöjj, ifjúság, már az életét, megnyílik ma már néki minden szív. Repülni van álmok szárnyán, tudom miért kiált, már tudom miért e vágy téged hív. Szerelem fiatalon egy titoka vagy, és ez új nehéz. Hisz érzed már, szép az élet, és álmaidból vágyad ébred. Jöjj, ifjúság, már az élet hív. Megnyílik ma már néki minden szív.
Okos Levente vagyok.
Mennyire nehéz egy restaurátor élete? Mennyire nehéz egy nagyon régi székelykaput használhatóvá tenni?
Volt osztályfőnököm, Török Sándor tanár úr azt mondta, hogy ha olyan szakmát válaszok, amit szeretek, akkor soha nem kell dolgozzak. Ennyire.
Ez az?
Igen.
Mennyire kell restauráljunk egy régi székelykaput, vagy bármit is? Mert például a Magyar Rádiónál, amikor Kossuth hangját restaurálták, akkor azon dilemmáztak, hogy most lehet 2023-as hangzást készíteni belőle, vagy nem lehet. Itt a székelykapunál mennyire kell restaurálni?
Attól függ, hogy az egy használatban levő székelykapu, vagy egy muzeális intézményben levő székelykapu, mert egy múzeumba vagy gyűjteménybe bekerült székelykapu értelemszerűen nincs mindennapi használatba. Teljesen más igénybevételnek van kitéve, mint egy mindennap használt, az útsorától az állatokig mindent elviselő tárgy.
Időben hosszú ez a művelet, vagy attól függ, hogy mit kell rajta restaurálni?
Ez tárgyanként változik, és igazából itt a legfontosabb a tárgy iránti alázat, a lehető legtöbbet megőrizni abból, ami ránk maradt, és lehető legtöbbet továbbadni. Nem szabad túlrestaurálni, tehát nem szabad hozzátenni a tárgyhoz effektív.
Amikor restaurálnak, akkor mi alapján restaurálnak? Egy régi fénykép alapján, vagy megnéznek hasonló évben készült székelykaput?
Igazából első körben mindig készül egy felmérés, egy átnézés, a tárgyat meg kell ismerni. Analógiákat kell keresni, elő kell keresni esetleg archív felvételeket, filmet, fényképet, rajzot, a tulajdonosoknak az elmondását, esetleg azt, hogy van-e még, vagy volt-e ilyen székelykapu, hol maradt meg, mert lehetnek olyan jegyek rajta, olyan elemek rajta, amikben nagyon belenyúltak, amit nagyon megváltoztattak, viszont megérdemelné a rekonstrukciót, hogy az eredetit a lehető legjobban megközelítő látványt nyújtsa, anélkül, hogy mondjuk átmenne hamisításba.
Mindig van megfelelő anyag, amivel tudják restaurálni? Tehát hasonló anyagot kapnak, mint amiből készült az eredeti?
Néha sikerül, néha nem.
És amikor nem sikerül, akkor milyen megoldást alkalmazna?
Ez jó kérdés. Az a helyzet, hogy egyfelől a vegyszereket érintő megszorítások, meg a környezetvédelmi megszorítások miatt elég sok vegyszer és anyag megszűnt. Kezdve a pigmentektől, például amit a kapukon használtak, az ólomalap minium forgalmazásának megszüntetésétől kezdve a jó minőségű faanyagig, az érett faanyagig, gyakorlatilag bármi jelenthet gondot, és sokszor nehéz a megfelelő anyagválasztás, de az az igazság, hogy az idő az mindenre választod, és mindig jó visszamenni a régi munkákhoz, mert ismerve a munkafázisokat, a lépéseket, a felhasznált anyagokat, sokszor nem csak kiózanító tud lenni, hanem sokszor helyre is rakja az embert, vagy megerősítheti, vagy úgy irányba terelheti azt, hogy mihez nyúlhat az ember, vagy mi van a palettáján. Csak változnak nagyon a felhasznált anyagok vegyszerek, úgyhogy igazából a legjobb az, hogyha a rég használt anyagokhoz nyúlunk vissza, amit annak idején is használtak, mert talán az a legállandóbb.
Van elég szakember, aki ezt a munkát elvégezze?
Most semmire sincs ember. Általában így a kétkezi munkákra nehéz ember találni. Nincs szakember.
Akkor hiába lesznek programok, meg hiába akarunk megmenteni bármit is, hogyha nem lesz, aki megmentse.
Mindig kerül valaki, és amúgy a falu közösségekbe mindig kerülnek jókezű mesteremberek, akik jó érzéssel hozzá tudnak nyúlni, amihez kell.
Mindig jó érzéssel nyúlnak hozzá, vagy aztán a restaurátor vakarhatja a fejét?
Mindig jó érzéssel nyúlnak hozzá, nem biztos, hogy jól, de mindig jó érzéssel. Tehát, hogyha van egy régi túlrestaurált ágy, vagy van egy olyan kap, amit vastagon lekentek olajfestékkel, akkor nem feltétlenül rossz akaratból tették, ők jót akartak csinálni, de abba az eszközpalettába, ami az ők rendelkezésükre állt, ami tudásuk szerint lehetőséget mutatott arra, hogy megőrizzék azt a kaput, ők, amik rajtuk állt, azt megtették. Aztán a kapunak az állapota, meg az idő, az a többi eldöntő, jó volt az a beavatkozás, nem volt jó, vagy nem volt jó, de azért konzervált egy olyan állapotot, aminek most mi nagyon örülünk.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják. Ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
A Hargita megyei tanácsnak van egy székelykapu megmentő programja. Mikrofonunk előtt Borbó Csaba elnök úr. Mennyi pénzt tudnak erre áldozni, vagy honnan van pénz erre a felújításra? Mert gondolom, hogy amennyi van, az jó, de mindig több kéne.
Hát hál' Istennek, hogy több kéne, mert amikor elkezdtük ezt a programot, akkor a székelykapuk sok tekintetben, sok portánál problémát jelentettek, és alig várták, hogy valaki elvigye, ledöntse, láncfűrésszel összevágja. 2009 óta Néhai Kovács Piroska tanárnő felkérésére vállaltuk fel ezt a programot, és Örvendek egyik legszebb programja a megyei tanácsnak, aminek ma már éves szinten a költségvetése az változó, de általában 10 000-től 40 ezer euróig terjedt, az adott év bőségétől függően. Egy dolog az biztos, hogy nincs már olyan 1700-as évekből származó székelykapu információm szerint, amit ne sikerült volna felújítsunk. Az 1800-as évekből származó kapukat is sikerült már mind felújítani. Most már az 1900-as évek elejénél vagyunk, első felénél, úgyhogy még néhány év, és az, ami megmaradt, és autentikus, azoknak a védelmére sor fog kerülni, illetve mindenkit arra kérünk, hogyha tudnak ilyen székelykapuról, ami esetleg mi nem vettünk észre, akkor azt jelezzék, és szeretnénk ebben segíteni, hogy védelemre kerüljenek ezek a kapuk, amelyek identitásunkban, a térségi kultúránkban, épített örökségünkben meghatározó elemmel bírnak, és egész Európa szinten, amikor Kovács Piroska néni megkapta a Európa Nostra Grandi díjat, akkor mint épített örökség legmagasabb kitüntetésében részesült a Székelykapu megmentési mozgalom.
Egész Hargita megye területén tudnak felújítani?
Igen, tudunk egész Hargita megye területén, és néha-néha még követtünk el olyant, hogy nem vették észre, és átmentünk más megyébe is. De ezeket most nem mondom el, hogy nagy valaki megszidjon, mert néha az irigység, vagy a nem tudom micsoda, az sajnos nagy, de szorványban is volt már javításunk, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez egy mesterség, és nem is akármilyen mesterség. Itt pont az előbb beszéltem az egyik mesteremberre, azt mondta, hogy 2023-ra nem tud vállalni, 2024-re nem tud vállalni. Tehát, hogyha most akarok tőle Székelykaput rendelni, akkor 2025-re tudok feliratkozni. Nekifogtunk a megyei Vámszer Géza népiskolán keresztül ezt a típusú képzést oktatni, és örvendek, hogy most már több tíz fiatal került ki, ezek fiatal vállalkozóként. Azt gondolom, hogy jól megélnek, becsületesen végzik a munkájukat, és egyre szebbé válik a térségünk, mert az ide látogató turisták, vendégek számára is azért nem mindegy, hogy milyen faluként fogadja őket. Úgyhogy van a múlt, amit kell megvédeni, de van a jövő, ami óriási lehetőségeket tartalmaz, főleg itt, ahol a fának a hazája van, Hargita megye, Székelyföld.
Van elég szakember? Van, akivel dolgoztatni?
Ezek szerint nincs, mert hiába ontja ki a szakképzett végzőseit a népiskola, még most is várakozási listák vannak. Köszönhetően valószínűleg a népszerűsítésnek, erről való beszélgetésnek. Nem azt mondom, hogy egyféle státusz szimbólumá vált, de egy olyan hitelesítési, vagy olyan megerősítési dolog, hogyha valaki egy településen Székelykaput épít, és nem akármilyen csicsás, mert erre is oda kell vigyázzunk, hogy most, hogyha a csíki udvarhelyi gyergyói elemek összekeverednek egy kapu építése keretében, az Gicsnek hívják, tehát ezért kell nagyon odafigyeljünk, hogy mit csinálunk, hogyan, és tényleg van rá igény, hál' Istennek.
Annyi szép mesét tudtam egykor én, s mind elfeledtem. Pajkos kismanók, halkan súranók jártak köröttem. Harang, virág, hajolt felém, egy gyöngy lehúlt fényről elém. Tündért is láttam nyári vagy most velem, s így az életem szép, mint egy álom. Te vagy nekem a dal, a fény, egy szó. Ha rám figyelsz, titkon átölelsz, felízzik lényem, maradj velem.
András Lajos vagyok, Vámszergéző Művészeti Népiskolának a faragó oktatómestere.
Gondolom, hogy már nagyon régen oktatja ezt a szakot, és nagyon sok tanuló átment a keze alatt. Ezek mind megmaradnak a szakmában, vagy ezek nem is azért mennek, hogy szakembereké váljanak, hanem csak úgy kipróbálják?
Van, aki azért jött, hogy megtanuljon faragni, és mondjuk azt, hogy nem hiszem, hogy túlságosan nagy pénzt tudna összekavácsolni, de a saját maga szükségletére, ha elkészít valamelyes bútorzatot, vagy egy székelykaput, már egészen megérte, hogy eljött.
Lesz utánpótlás, mert mindenhol azt halljuk, hogy a szakemberek azok nagyon kezdenek fogyni. Én azt látom, hogy a népi fafaragóknál is ugyanez a helyzet.
Nem változott nálunk sem. Elég és síránkozunk tiltul, hogy kellenének a gyerekek, de hát amíg ez a gombos világ van, hogy nyomogathatjuk a telefont, addig nem is lesz.
Aki elmegy az órájára, az miért megy? Mit mond? Miért választja? Szülői unszolásra, vagy a barát is ott volt?
Hát van ilyen is, hogy unszolja a szülő, de hát viszont az előbb-utóbb majd a rostalukán kiesik. Akik megmaradnak, azok tovább viszik.
Hogy lehetne motiválni a fiatalokat, hogy e fele is irányuljanak?
Én szerintem inkább otthonról kellene motiválni, hogy lásson szülőktől, hogy lehet kézimunkálni, lehet foglalkozni, de hogyha nincsen szabad idejük a gyerekre, akkor nincs ahonnan ő se lássa. Ma tévében nem azt nézik.
Nem kell pénz a boldogsághoz, de azt mondják, hogy pénz nélkül sem lehet semmire menni. Ha esetleg támogatná valaki, akkor ennek lenne látszatja, vagy csak ideig óráig?
Én szerintem lenne látszatja, mert az a helyzet, akkor jobban tudnak gyarapítani. Több anyaggal, több szakemberrel, én gondolom, hogy lenne igényre.
Sebestyén Ferenc vagyok, Zetevárraján lakom, és a Vámszergéző Népiskola keretén belül tanítok fafaragást és bútorfestést.
Van akinek?
Hál' Istennek van, igen.
Azt mondja mindenki, hogy a szakemberben egyre kevesebb lesz. Ön hogy látja, hogy azok, akik elvégzik ezt a képzést, azok mennyire maradnak meg a pályán?
Ha 10-ből veszük, akkor 2 megmarad. Körülbelül így lehet számolni. Bútorfestésnél ott a hölgyek, ők saját elfoglaltságukból nem ipari szinten, de ajándékkészítésként családtagnak többen folytassák.
A népi motivumokat faragják például, akik a fafaragó szakon vannak, vagy ahogy változik a világ, akkor változtatnak ők is a stíluson.
Az van, hogy megtanulják az alapokat, megtanulják a vésőnek a használatát, és miután már egy kicsit bátrabbak, ugye mindenki pénzből él meg, ezért olyan tárgyakat készítnek, amit el is lehet adni. Tehát aki tud már szarvas megfaragni, vadászoknak egy szarvas jelenetet, egy erdő, vaddisznó valami, tehát ilyen tájképeket, tehát azokból könnyebben el lehet adni, és könnyebben pénzhez jut. Tehát a faragás nem csak arra kell érteni, hogy most csak székely, kapu, csak minták, hanem az alapokat ugye mivel megtanulták, tudják használni a mintákat is, és olyan tárgyakat tudnak, dísztárgyakat is készíteni, amit könnyebben el tudnak adni.
Aki a székely, kapu készítése foglalkozik, sokan vannak, vagy kevesen, akik kimondottan hagyatkoznak csak a népi motivumra, mert beszélgetve emberekkel mondták, hogy bizony sok olyan motivum, meg olyan valami van a székely, kapun, ami nem odaillő.
Ezzel az az egyik legnagyobb baj, hogy akik iparilag készítik a székelykaput, azoknak van egy sablon mintájuk, azt egyre másra csinálják. Ők nem tudnak külön kérésre székelykaput készíteni. Tehát ugye a régi székelykapukon megjelentek a háztartásban lévő állatok, lovak, nagy lovasgazdának biztos, hogy a lovak felkerültek a székelykapujára. A nyárád mentén pedig a szőlő, fürtök, tehát mindig egyénre szabott, a régi motivumokhoz ragaszkodva egyénre szabott kapukat készített a mester. Most ez sajnos egyre jobban kimarad ezzel a gyorsított világgal, hogy elgondoljuk, hogy kell nekünk egy székelykapu, de az 2 hónap múlva legyen is készen. A 2 hónap múlva úgy tud készen lenni az a székelykapu, ha egy sablonszerűen készítik-e.
Németi Katalin.
Németi Zsigmond.
10. házassági évfordulóra székelykaput állítottak. Miért volt ez a motiváció?
Hát ugye a házasság az egy életre szól, azt szokták mondani, és a székelykapu állítás is úgy gondolom, hogy egy életre szól. Hogyha az megvan, akkor azt nem cseréli le, nem divat, nem úgy van, hogy most a vasat divat, vagy a fa, vagy ilyen színű, hanem azt, ha valaki felállítja, akkor azt egy életre állítja.
Miért a 10. házassági évfordulón, és miért nem mondjuk az elsőn?
Anyagiakban is még elérni ideig, még mindenben, mert ugye nem kerül kicsikbe egy székelykaput felállítani, és annak a tiszteletére a 10 évre, hogy azért nem mindegy fiatal házasság éri meg a 10. évfordulót.
Hát a mai világban nem, de ha a régi példákat vesszük, akkor általában ami elromlott, azt megjavították, és nem kidobták, és lecserélték. Ez a székelykapu most hol áll?
Csíkszentmihályon a családi házunk előtt.
Azelőtt milyen kapujuk volt?
Hát azelőtt egy vaskapunk volt, egy csinált vaskapu. Még a feleségemnek a nagyszüleinél volt székelykapu, ami még azt a vonzást tartotta felőle, hogy a családban már volt székelykapu, és akkor ez legyen. Kicsit gondba estünk, mert mivel fehér kőkártunk volt azért, volt pro-kontra, hogy mi legyen belőle, hogy jó lesz, vagy nem lesz jó, fog találni, szép lesz, nem lesz, de örvendünk, ma nagyon szép lett.
Csiki mester faragta?
Igen, Csik Rákostól Antal Tibor faragtam.
Akkor bizonyára nincsen ilyen elütő motivum rajta, mert ő nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy ami a miénk itt Csíkszéken, az legyen a csíkszéki kapukon.
Igen, különösen örvendünk neki, hogy egy hagyományos csíki motivumot tudott varázsolni oda a kapunkra.
Mi látható ezen a székelykapun?
A nap, a hold, a székely motivumok tájásán van egy kaputükör. Mi a Tibi bácsit felkerestük, szeretnénk egy székelykaput. Körülbelül ilyent, amit Tibi bácsi csinál. Ő azt mondta, hogy ő nem szeret mindenféle cicomát ráfaragni, hanem egy hagyományos csendéletet a székelykapuknak a tükrit, az motiválja, hogy egy csendélet. Ez aztán a többi rá volt bízva.
Két galambot jegyezném meg. Tibi bácsinak mindig a tükörképbe a galamb megjelenik. Melyik így úgy, kicsit mindig változtat, de a két galamb az mindig található.
A példa az ragadós? Még van olyan fiatal házas pár, aki, ha nem mondjuk évfordulóra, de úgy döntött, hogy azért lecseréli a vaskaput székelykapura.
Több helyen már van, hogy látszuk, hogy na, kicserélik, hogy székelykaput csinálnak, de ugye vannak sokan, akik azért csinálnak székelykaput, már azon a szomszédnak. Másik azért már nekik tetszik. De mi azt tartsuk, hogy mondta a feleségem is, hogy az egy életre szól, az nem úgy van, hogy két év múlva lejár a diattya, mert vannak azért rokonságunkban nagyon öreg székelykapuk, mind a Csíkszépvíz is, az is hány éven keresztül fennmaradt, úgyhogy mindig úgy néznek fel rá, hogy egy komoly porta volt ott valamikor, gazda ember, többet mond, mint egy más kapu.
Tibi bácsi amúgy már 3 székelykaput állított a tavalyi évben Csíkszentmihályon, úgyhogy mindenképpen ragadós volt a példa, igen.
Abból indultam ki szeretlek, ezért volt minden reggelem. Abból indultam ki szerettek, már mások is, de így sosem. Abból indultam ki csak egyszer, kísérnek így nagy csillagok. Abból indultam ki, ha tetszel másoknak is, én meghalok. Abból indultam ki, a csókunk egyetlen nyár, mit más nem ér. Abból indultam ki, csalódtunk a nyárban is, de volt miért, de volt miért. Abból indultam ki, mi végül igaz lett össze, megbocsást. Abból indultam ki, emlékül majd hagyható egy vallomást. La 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 la. Abból indultam ki, a csókunk egyetlen nyár, mit más nem ért. Abból indultam ki, csalódtunk a nyárban is, de volt miért, de volt miért. Abból indultam ki, mi végül igaz lett ősszel, megbocsást. Abból indultam ki, emlékül majd hagyhat.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Csik Rákosról jelentkeztünk, a népi fafaragás és a székelykapuk csodálatos világára próbáltuk felhívni figyelmüket. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.
Téged az élet az új remények virágos útján küldött én felém. Szemedbe néztem, és most már értem, hogy miért tanultam újra hinni én. Én elhiszem, hogy odafent az égen a sok-sok csillag mind aranykerék. Én elhiszem, hogy odakönn a réten a vadvirágok mondanak mesét. És elhiszem, hogy őszi éjszakákon a lehultak a sárgult levelek, a boldogságra ráterül az álom, és megöli a nagy szerelmeket. S ha te mondod, úgy hiszek a meséknek, mert nagyon-nagyon-nagyon szeretlek. Te vagy a jónak, a sok szép szónak fehér virága, szívem rejtekén. A forró vágynak, s a boldogságnak ezer csodáját inted most elém. Én elhiszem, hogy odafent az égen a sok-sok csillag mind aranykerék. Én elhiszem, hogy odakönn a réten a vadvirágok mondanak mesét. És elhiszem, hogy őszi éjszakákon a lehultak a sárgult levelek, a boldogságra ráterül az álom, és megöli a nagy szerelmeket. S ha te mondod, úgy hiszek a meséknek, mert nagyon-nagyon-nagyon szeretlek. És elhiszem, hogy őszi éjszakákon a lehultak a sárgult levelek, a boldogságra ráterül az álom, és megöli a nagy szerelmeket. S ha te mondod, úgy hiszek a meséknek, mert nagyon-nagyon-nagyon szeretlek. Mert nagyon-nagyon-nagyon szeretlek.